Rúd könyvénél. Rúd könyvének a második fejezeténél járunk. És az előző fejezetben láttuk, hogy hogyan is kezdődött ez az egész történet. Láttuk azt, hogy egy család a nehézség idején elhagyta a dicséretet, elhagyta az Isten házában való lakozást, és elmentek idegen földre, Moáb mezejére. Úgy gondolták, hogy ott talán jobban fog menni a soruk, de igazából láttuk, hogy Isten fenyítése alatt álltak, és négyen mentek el, de csak egy valaki tért vissza, Naóminak, a feleségnek a szemét a nagy nehézség nyitotta meg, és amikor a nagy nehézségek között, fenyítések között volt, akkor döbbent rá, hogy ő vissza akar térni Istenhez, vissza akar a dicséret helyére térni, és vissza akar menni a kenyérházába, ahol Isten gondot visel majd róla. És látjuk, hogy amikor Naomi meghozta ezt a döntést, már csak azzal, hogy meghozta a döntést, a két menye, akik ugye özvegyen maradtak úgy szintén, úgy döntöttek, hogy ők is ezt az Istent akarják követni, és ők is az élő Isten kegyelméből akarnak élni, még akkor is, hogyha vállalniuk kell a szegénységet, a megvetettséget. És látjuk, hogy Naomi megpróbálja lebeszélni a menyeket, hogy jöjjenek vele, és az derült ki, hogy ugye az Orpa az visszatér a moábi néphez, viszont Ruth ott hagyja a népét, ott hagyja a múltát, a bálványimádó múltját, úgy, ahogy Ábrahám is tette, és eldöntötte, hogy ő Istenhez fog ragaszkodni. És elindult, meghozta ezt a döntést a szívében, és visszament Betlehembe Naomival együtt, és itt ebben a fejezetben fogjuk látni azt, hogy Naomi hogyan lett kedves Isten szemében, és leginkább azt, hogy hogyan növekedett a kegyelemben. Hogyha emlékeztek, ez az egész könyv arról beszél, hogy Isten a mindenható, hogyan szereti a népét, hogyan szereti és hűséggel, hogyan váltja meg a népét. És hogyha emlékeztek, Ruth Moab nő volt, Moabita nő volt, pogány nő volt, de Isten mégis megváltja őt, és hatalmas terve van vele. És Ruth tulajdonképpen Jézusnak az egyik felmenő rokona lett, azáltal, hogy Ruth lett Dávid királynak a dédmamája. És látjuk itt azt, hogy Istennek milyen nagy kegyelme van, és milyen nagy terve van az eredetileg nem az ő népéhez tartozó emberekkel is. Egy másik nagy dolog, amit észrevettünk, az az, hogy ez az nagyon sötét időszakban történik, a bírák időszakában, mikor mindenki azt csinálta, amit helyesnek látott, és Istentől teljesen elfordultak, bár közben mindenki meg volt győződve arról, hogy helyesen imádja Isten, és látjuk, hogy semmi erkölcsösség nem volt az emberekben, de ebben a sötét időszakban látjuk, hogy mégis voltak olyan emberek, akiknek a szívében Isten munkálkodott. Azoknak a szívében tette ezt Isten, akik ragaszkodtak hozzá, úgy, ahogy Ruth is tette. És fogjuk látni azt ebben a történetben, hogy hogyan kezdődik Ruthnak meg Boáznak a szerelmi kapcsolata, és ez egy azért különleges történet, mert a nagy szerelmi történeten belül itt van egy kis szerelmi történet. A nagy szerelmi történet az, hogy Isten hogyan szeret minket, és a szerelméből és a kegyelméből vált meg bennünket. Mi a keresztények, Krisztusnak az eljegyzett mennyasszonyai vagyunk, meg volt az eljegyzésünk, a Szentlélek a pecsét rá, a Szentlélek a gyűrű arra, hogy Krisztus vissza fog jönni, értünk. Azt mondta, hogy elmegy, és elkészít egy helyet számunkra, és majd visszajön értünk, hogy elvigyen magával bennünket. És hogyha emlékeztek, a zsidó hagyományok szerint így történt az eljegyzés, hogy egy zsidó fiú eljegyezte az lányt, elment az apja házába, ott helyet készített, épített egy másik házat, és amikor azzal elkészült, akkor meglepetésszerűen, nem tudta a leendő belie, hogy mikor, de megjelent, a barát fújta a trombitát, és akkor fogták az újdonsült asszonyt, és áttelepítették abba a házba, amit a vőlegény készített neki. És Krisztus most éppen ezt teszi, azt mondta, hogy elmegy, hogy helyet készítsen nekünk az ő atya házában, De eljegyzett bennünket, és fogalmunk sincs, hogy mikor fog visszatérni, hogy mikor lesz kész ez a hely. De amikor visszajön értünk, akkor megfog bennünket, és elvisz, hogy ott lakjunk az ő atya házánál. És mint minden jó menyegző, egy hét napból álló lagzival kezdődött, ez a menyegző is, a bárány menyegzője is ekkor fog majd megtörténni ott az atyánknak a házánál, amikor Krisztus a vőlegény hazavisz bennünket, az egyházát, a keresztényeket. És látjuk, hogy ebben a nagy szerelmi történetben, itt van egy kis szerelmi történet, Ruthnak meg Boáznak a szerelmi története, majd fogjuk látni, hogy mennyire felelősségteljesen és mennyire istenfélő módon ismerkedtek össze, és kötöttek majd házasságot. Ennek a kezdeteit látjuk majd itt a kettes versben, de Isten a kezdeteket nem ide teszi, hanem jóval korábbra, azért mondta el az egyes fejezetet, hogy tudjuk, hogy honnan indul ez az egész. Na nézzük az egyes verset a kettes fejezetből. Ez ugye az a helyzet már, amikor Naomi visszatért Ruth-tal Betlehembe. Ruthnak ugye esélye sincs Izrael népében, mert Moabita özvegy, esélye sincs arra, hogy újraházasodjon, esélye sincs arra, hogy elfogadják őt. Kapásból kivetett, megvetett, nyomorult személyként kezdi az életét, és nem is számíthat jobbra. Ruth nem számított arra, hogy majd az élete jobb lesz. Egyszerűen úgy döntött, hogy ha ilyen is lesz az élete, ő nem bánja, de akkor is az élő igaz Istennel akarja ezt az életet leélni. És látjuk, hogy az ő szívében semmiféle keserűség nincsen, semmiféle szomorkodás, egyszerűen úgy döntött, hogy ha választani kell, akkor én az élő igaz Istennel akarok élni. És azt olvassuk a kettes fejezet első verséből, hogy volt pedig Naominak egy rokona az ő férje után, előkelő, derék ember, Elimélek nemzetségéből, a neve Boáz volt. Látjuk, hogy Naominak volt egy rokona, itt megismerkedünk egy új szereplővel a történetben, Boázzal, ő lesz a leendő férje majd Ruthnak, és annyit tudunk meg Boázról, hogy Elimélek nemzetségéből való volt. Ez azt jelenti, hogy Júda nemzetségéből származott, és Pereznek volt a leszármazottja, Perez pedig Júdának volt a fia, mégpedig az a fia, aki Támártól született. Ez majd a későbbiekben mind érdekes lesz. Tehát a Támártól született Júdának Perez, és annak a leszármazottja volt Elimélek, és neki leszármazottja volt Boáz. Tehát Boáz valami módon leszármazás szerint rokona Ruthnak. És azt olvassuk erről az emberről, Boázról, hogy előkelő derék ember volt, itt van a fordítás, ami azt a szót használja, hogy gazdag ember volt. Hát gazdag ember volt kiváló tulajdonságokban, ugyanis az a héber szó, ami ezt jelöli, az azt jelenti, hogy legkiválóbb tulajdonságokkal rendelkező, és hát ezt valamelyik fordítás úgy fordítja, hogy gazdag volt, más fordítás meg azt, hogy előkelő derék, de ugyanezt a szót használja az ige Jeftére is, meg Gedeonra is, hogyha visszaemlékeztek, nekik pedig úgy jelent meg az igében, hogy erős vitéz, bátor vitéz férfiú. Itt van ez a Boáz, aki a legkiválóbb tulajdonságokkal rendelkezik. És jó, hogyha úgy olvassuk tovább a történetet, hogy közben gondolunk arra, hogy Boáz tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az előképe, hiszen ő volt az, aki Júda nemzetségéből származó volt, közeli rokon volt, megváltó rokon volt, és a legkiválóbb tulajdonságokkal rendelkezett. És ahogy olvassuk tovább a történetet, egyre több mindent fogunk meglátni, hogy Boáz hogyan vetíti előre Jézus Krisztus megváltói szerepét. A kettes versben olvassuk, hogy és mondta a Moábita Ruth Naominak. Itt kihangsúlyozza megint az ige, hogy Ruth moábi volt, nem zsidó volt. És ezt azért teszi, mert ez az egész fejezet arról szól, hogy Ruth hogyan növekedett a kegyelemben. És azzal, hogy kihangsúlyozzák itt az elején ismét, hogy Moábita Ruth volt, még inkább kiemeli Istennek a kegyelmét, hogy Ruth nem volt méltó erre a bánásmódra, amiben részesült. És éppen ezért Isten kegyelme még hatalmasabban látszik meg majd az életén. Azt mondja Ruth Naominak, Hadd menjek, kérlek, a mezőre, hogy kalászokat szedegessek azután, akiknek szemei előtt kedvességet találok. És az mondta, menj, édes lányom. Hogy emlékeztek, ez az árpa aratás időszakában történt, és látjuk azt, hogy Ruth nem üldögél a házban, és nem azt várja, hogy majd Naomi gondot visel róla, hanem úgy dönt, hogy itt az ideje, hogy valamit próbáljon dolgozni, hogy segítse önmagát, és fogjuk látni, hogy Naomiról is akart gondot viselni. És azt is látjuk, hogy Ruth nem csak mondta, hogy én ragaszkodni fogok a te Istenedhez, hanem már elkezdte olvasni a tekercseket, és eljutott egészen a 3 Mózes 19:9-10-ig. Ott van ugyanis az a törvény, amiben Isten meghatározza, hogy a nyomorultaknak, az idegeneknek és a szegényeknek hogyan legyen élelme. És azt mondja ott, hogy az aratók ne arassák le teljesen a táblákat, hanem hagyják ki a sarki részeket, a széli részeket, azért, hogy majd az aratás után jöhessenek a nyomorultak, az idegenek, a szegények, és összeszedegethessék azt, ami ott maradt a mezőn. És vannak feljegyzések olyan gazdákról is, akik az aratásnak a negyedét ott hagyták, szánt szándékkal nem aratták le, pontosan azért, hogy a szegényeknek, az elnyomottaknak és az idegeneknek is legyen mit enni. És ez volt Istennek a szociális segélyprogramja, hogy így mindenkinek jusson, de látjuk azt is, hogy ez nem olyan szociális segítség volt, hogy a szegények nyomorultak, és az idegenek leültek egy karosszékbe, és az ölükbe hordták a pénzt, vagy az élelmet, hanem meg kellett dolgozniuk értük, menni kellett, szedegetniük kellett, ugyanakkor viszont egész Izraelnek irgalmasnak kellett hozzájuk lenni. És látjuk, hogy Ruth már egészen idáig eljutott a tekercsek olvasásában, a 3 Mózes 19-ig, növekedett az Isten igéjében. És ott maradt, és egyre inkább tanulmányozta, hogy ki is ez az Isten, akinek odaszánta az életét, és eljutott ide, ehhez a részhez, és azt mondta, hogy akkor ezt én meg is akarom élni, és menni akarok, és én is szedegetni akarok az árpa mezőkön. És látjuk azt, hogy Naomi beleegyezését adja, és azt mondja, hogy menj, édes lányom. Elment azért, és odaérkezett, és szedegetett a mezőn az aratók után, és történetesen oda talált a Boáz szántóföldjére, aki Elimélek nemzetségéből való volt. Látjuk, hogy Ruth elindul, és a sok száz mező közül éppen Boáz mezejére téved. Emlékezzetek arra, hogy Ruthnak fogalma sincs arról, hogy létezik Boáz. Ruth nem azért indult el, hogy keressen egy Boázt magának, hanem elment szedegetni. Elment, hogy tegye azt, amit Isten rábízott, ami Istennek kedves volt, hogy gondoskodjon magáról és az özvegy anyósáról. És ahogyan ment, Isten éppen egy mezőre vezette, mégpedig Boáznak a mezejére. Nagyon fontos látnunk, hogy Ruth ezt nem tudta, Boáz sem tudta. Ruth nem kereste, hogy vajon hol lehet ennek a kiváló tulajdonságokkal rendelkező férfinak a mezeje, mert akkor talán oda, véletlenül oda vetődne. Egyszerűen ment, és Isten oda vitte. És itt látjuk Istennek a nagy kegyelmét, hogy Ruthot úgy vezette, úgy vonta erre a mezőre, hogy ő neki fogalma se volt arról. És ez milyen nagy előképe annak, hogy bennünket, akik megtértünk, akik újjászülettünk Krisztusban, akik találkoztunk Jézus Krisztussal, Isten is ugyanígy vezetett. Olyan helyzetekbe hozott bennünket, úgy irányítgatta az életünket, hogy mi nem voltunk tudatában annak, de ő úgy rendezte a dolgokat, hogy halljunk az evangéliumról, és megismerhessük az Urat. És így látjuk, hogy ide került Boáz mezejére Ruth. És ímé Boáz kijött Betlehemből, és mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. És ők mondták neki, áldjon meg téged az Úr. És mondta Boáz az ő szolgájának, aki az aratók felügyelője volt, hogy kié ez a leányzó. És felelt a szolga, az aratók felügyelője, és azt mondta, az a moábita leányzó ez, aki Naomival jött a Moáb mezejéről. aki azt mondta, hogy hadd szedegessek, kérlek, és hadd tarlózgassak a kévék között az aratók után. És idejött, és itt maradt reggeltől fogva, mind mostanig, és csak éppen most pihent egy keveset a házban. Látjuk, hogy Boáz kilátogat a mezőre, látjuk azt, hogy milyen jó kapcsolat volt Boáz és a szolgálói között. Boáz szerette ezeket az embereket, a szolgálók megszerették Boázt, a munkaadójukat. Az ilyen jellegű kapcsolat nagyon ritka, mostanság is, akkor is az volt, hiszen emlékezzetek, ez a bírák ideje, ott mindenki azt csinálta, mint jónak gondolt. Igen, hálásak lehettek ezek a szolgák, hogy egy ilyen istenfélő embernek voltak a szolgái, és látjuk, hogy őszinte szívvel mondanak áldást egymásra. És Boáznak a szeme, hogy nem megakad Rúton. Vegyétek észre azt is, hogy Boáz nem kereste Rútot, nem nyomozott, hogy hol van egy Rút, nem kereste minden mezőn, meg a zsinagógában mindenütt, egyszerűen csak megpillantotta, hogy ott van Rút. Nagyon hasonló ez a pillantás Izsáknak a pillantására. Hogyha visszakeresitek a történetet az Egy Mózesben, azt találjátok, hogy Izsák üldögélt a mezőn és elmélkedett. Izsák nem kereste a feleségét, nem csinált semmit, csak elmélkedett Istenről, és azt olvassuk, hogy és egyszer csak feltekintett, és ott volt Rebeka. És milyen nagy hasonlóság van e között a történet, meg e között a történet között, hogy Boáz egyszer csak feltekintett, és ott volt Rút. Mind a két történetben azonban látunk egy szolgálót, aki ott van, kerítő szerepet játszik. Ugye Izsák történetében az apja elküldi a szolgálót, hogy keressen egy feleséget neki, és ő hozza el. És itt is látjuk az aratóknak a felügyelőjét, hogy ő beszél Boáznak Rútról. Izsák nem volt tudatában annak, hogy Istennek mi a terve. Itt Boáz sem volt tudatában annak, hogy mi a terve. Egyik se kereste a feleségét, de amikor felnéztek, megpillantották mind a kettőknek megakadt a szeme rajtuk. És itt kérdezi Boáz, hogy kié ez a leányzó. Mondja erre a szolga, hogy hát ez a Moabita leányzó, aki Naomival jött. Hát ez nem volt egy új hír Boáz számára, ezt tudta. Ugyanis az előző fejezetben olvastuk, hogy amikor Naomi megjelent Betlehembe, az asszony nép elkezdett beszélgetni, hogy te, nem ez a Naomi, aki elment, és csak ment a beszéd, és mindenki tudta, hogy Naomi az, és visszajött egy Moabita lányjal. Ezt mindenki tudta ebben a kisvárosban. Betlehem egy kisváros volt. Mindenki tudta, hogy mi történik a szomszédnak az udvarában, mikor fekszik le, mikor jött haza. Tudták azt is, hogy ki ez a leányzó. Boáz is tudta. De neki nem az volt a kérdése, hogy ki ez, nem láttam még soha, hanem az, hogy kié ez a leányzó, kihez tartozik, többet akart róla megtudni. Az egyik fordítás úgy adja vissza, hogy hol volt eddig ez a leányzó, még eddig életemben nem láttam. És benne van ebben a fordításban az a jelentés, amit itt Boáz szívéből is kitör, hogy hol voltál eddig, eddig észre se vettelek, hogy létezel. És amikor megpillantotta Rútot, egyből ez a kérdés merült fel bennem. Aztán ez a felügyelő elkezd többet mondani Rútról, és azt mondja, hogy jött és megkérte, hogy hadd szedegessek itt a mezőn. Ez azonnal a felügyelőnek is, meg Boáznak is egy nagyon fontos dolgot mondott el Rútról. Nevezetesen azt, hogy borzasztóan alázatos volt a szíve. Rút nem követelőzött. A 3 Mózes 19 alapján Rútnak joga volt ahhoz, hogy menjen és szedegessen minden kérdés nélkül. De Rút nem úgy jött oda a Boáz mezejére, hogy nézzétek, jogom van ahhoz, mint idegennek, hogy itt szedegessek, és elkezdek szedegetni, hanem engedélyt kért rá. Tényleg úgy gondolta, hogy ez jóság és kegyelemnek, szeretetnek a jele, ha megengedik azt, hogy ő egyáltalán ott szedegethet. És a kegyelem alapján jött oda, és a kegyelem alapján kérte azt, hogy hagyd szedjen össze magának a hátramaradt kévékből. És nem akarta a saját jogait erőltetni és kikövetelni. ez egy nagyon jó képe annak, hogy hogy jöhetünk mi is Istenhez. Bár nagyon sok mindenre jogot ad nekünk Isten, és nagyon sok joggal felruház bennünket, mégis hatalmas különbség van egy olyan ember között, aki úgy jön Istenhez, hogy követeli a jogait, és Istennel közli, hogy milyen jogokat kapott tőle, és azonnal akarja érvényesíteni azt, meg a között az ember között, aki alázatos szívvel jön, és azt mondja, hogy Uram, ez tisztán a te kegyelmed, hogy egyáltalán jöhetek hozzám, és tisztán a te kegyelmedből kérlek, hogy itt lehessek, hogy megélhessem azokat a dolgokat, amiket nekem adtál. Úgyhogy Boáznak egyből valami fantasztikus dolog jutott a tudomására, az, hogy ez a hölgy, ez a moabita hölgy végtelenül alázatos, és alázat van a szívében. A másik dolog, amit megtudott Rútról, amit eddig nem tudott, hogy ez a moabita nő igen-igen szorgalmas. Azt olvassuk, hogy reggeltől fogva, egész odáig csak dolgozott, szedegetett, és csak egyetlen egyszer pihent meg, akkor is csak röviden a házban. Ez a második dolog, amit meglátunk Rútról, amit meglát Boáz Rútról, és minden bizonnyal ez nagyon megragadta Boáznak a szívét, mindig is egy ilyen feleség után vágyott, aki alázatos és szorgos, és ragaszkodik Istenhez, ismeri Istennek az igéjét és az ő kegyelmét. És látjuk azt a 8-as versben, hogy akkor már Rútnak mondta Boáz azt, hogy ugyan hallod-e, édes lányom, ne menj szedegetni más mezőre, és el ne menj innen, hanem menj mindenütt szolgálóim után. Szemeid legyenek a mezőn, amelyet aratnak, és járj utánuk. Ímé meghagytam a szolgáknak, hogy ne bántsanak téged, és ha megszomjúhozol, menj az edényekhez, és igyál abból, amit a szolgák merítenek. Látjuk azt, hogy miután megtudta ezeket a dolgokat Boáz Rútról, Rútnak fogalma sincs, hogy jelentést adnak róla, ugyanúgy szereget tovább, oda megy hozzá Boáz, és azt mondja, hogy maradj itt, megkéri azt, hogy maradjon ott az ő mezején. Látjuk, hogy ahogyan Rút kegyelem alapján jött Boázhoz, illetve az aratók felügyelőjéhez, erre a kegyelemre Boáz úgy válaszol, hogy gondot visel Rútról, felajánlja az ő gondviselését. És Isten is ugyanezt teszi velünk, hogyha kegyelem alapján jövünk ő hozzá, akkor Isten felajánlja a gondviselését nekünk. Na, miben ajánlja fel a gondviselését Boáz Rútnak? Először is azt mondja, hogy ne menj máshova szedegetni. Azt mondja, hogy maradj itt nálam. Ne menj el, és hogyha itt maradsz, akkor gondot viselek rólad. És elmondja azt, hogy menjél mindenütt a szolgálóim után. Azt mondja, hogy menj utánuk. Meghagytam a szolgálóimnak, hogy ne bántsanak téged. Védelmet adok neked, ételt adok neked, és még inni is adok neked, igyál azokból az edényekből, amikből a szolgálóim isznak. Ezt mondta Boáz, hogy így fog róla gondot viselni, hogyha ott marad nálam. Ez volt a válasza Rút kegyelem alapján való közeledésének. És ezek már olyan dolgok, amiket Boáznak nem kellett volna Rútnak felajánlani. A 3 Mózes nem írja azt, hogyha jön egy idegen, vagy egy nyomorult, vagy egy özvegy, vagy egy gyárva, akkor engedd meg, hogy szedegessen, akkor adjál neki inni, akkor biztosíts neki védelmet. Ezeket nem mondja a 3 Mózes 19. Csak annyit mond, hogy hadd szedje föl, ami ott maradt, és te ne menj vissza felszedni azt. Boáz részéről ez egy hatalmas nagy kegyelem, amit mutat Rút iránt, hogy nem csak engedi, hogy megélhetést találjon nála, hanem biztos védelmet ad neki, és a szomját is csillapítja. Ugyanúgy, ahogy Isten is hatalmas kegyelemmel van irántunk, hogy ő sokkal többet ad nekünk, mint ami megérdemelnénk, vagy mint amit a törvény megkövetelne. Ő nem csak megbocsátja a bűneinket, hanem sokkal többet ad, bőséges kegyelmét adja, és rengeteg joggal és áldással áld meg bennünket. Nézzük meg, hogy Rút hogy válaszolt erre az hatalmas gondviselésre. 10. versben olvassuk, hogy akkor Rút arcra borult, és meghajtotta magát a földig, és azt mondta neki, hogy találtam ilyen kedvességet a te szemeid előtt, hogy rám tekintettél, holott én idegen vagyok. Ruth egyszerűen nem értette, hogy honnan ez az óriási kegyelem, amiben itt Boáz részesíti őt. Egyszerűen nem értette, hogy mit tett ezért. Mi sejtjük, hogy honnan ez a nagy kedvesség. Sejtjük azt, hogy Boáznak igen megtetszett Ruth, úgyhogy úgy döntött, hogy szeretetből egyszerűen adja neki ezt a gondviselést. De Ruthot teljesen lenyűgözte az, hogy egyáltalán ilyen helyzetbe kerülhet-e, és nem értette azt, hogy miért ad ilyen nagy kegyelmet Boáz neki. És nagyon sokszor mi is megtapasztalhatjuk ezt, amikor Istennek az áldására, vagy Isten kegyelmére rácsodálkozunk keresztényként, és nem értjük azt, hogy Isten miért ennyire kegyelmes hozzánk. Miért visel rólunk ennyire gondot, mint amennyire gondot visel? És ha egy picit belegondoljatok abba, hogy ott vagyunk Ruth helyébe, akkor talán még érthetőbb ez a kérdés, hiszen Ruth tudatában van annak, hogy ő egy moabita. Tudatában van annak, hogy Lótnak vérfertőzésből származó, leszármazottja ő, bálványimádó nép közül jön. Tudatában van annak, hogy a Moab népe ellene volt Izraelnek akkor, amikor kijöttek Egyiptomból. Tudatában van, hogy természet szerint ő honnan származik. És egyszerűen nem érti, hogy egy izraeli férfi így bánik vele. És mi is, amikor tudatában vagyunk annak, hogy milyen bűnösök vagyunk, hogy honnan származunk, hogy mennyire lázadóak voltunk Isten ellen, és hogy milyen a szívünk, és Isten mégis kegyelmesen és szeretetteljesen gondot visel rólunk, csak azért, mert ő úgy döntött, csak azért, mert szeret bennünket, akkor bennünket is teljesen lenyűgöz ez a kegyelem. Azt mondja a Zsoltáriról az egyik Zsoltárból, hogy Istenem, milyen drága a te kegyelmességed, hogy a te házaidnak javaiban dúslakodnak azok, akik ott élnek te nálad, és te megitatod őket a szeretetednek a folyóvizeiből, a gyönyörűségeidnek a folyóvizeiből, és megújítod őket. Egyszerűen csodálatos az, amikor így az ember rácsodálkozik Isten kegyelmére, hogyha tudatában van annak, hogy ő kicsoda, és hogy ő mit érdemelne. Ruthnak a szívébe is ez a kiáltás volt, és szerintem Ruthnak itt még fogalma se volt arról, hogy Boáznak ő megtetszett, bár lehet, hogy tudta, nem tudom, én nem vagyok női gondolkodású, én úgy gondolom, hogy még Ruthnak itt fogalma se volt az egészről. Boáz pedig látjuk, hogy mit felel a 11-es versbe, és mondta neki: bizony, elmondtak nekem mindent, amit cselekedtél a te napaddal, a te anyósoddal, Naomival, a férjed halála után, hogy elhagytad a te atyádat és anyádat, a te születésednek földjét, és jöttél ahhoz a néphez, amelyet nem ismertél azelőtt. Fizessen meg az Úr a te cselekedeteidért, és legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Látjuk, hogy Boáz nem tétlenkedett, már korábban is érdeklődött Ruthról, leinformálta, hogy mi a helyzet vele, és már a szívében megszerethette akkor, amikor hallotta azt, hogy ez az idegen nő képes volt otthagyni mindenét, amilyen volt, az egész múltját, csak azért, hogy megismerhessen egy olyan Istent, akiről azelőtt nem is hallott, és csak azért otthagyni mindent, hogy gondot viseljen az anyósáról, holott nem lett volna kötelessége. És ez megragadta a szívét, és ezek a jó cselekedeteket felhozza Boáz, hogy bizony, hát Istentől sokszorosan többet érdemelsz ezért, és áldást kér Ruthra. És fogjuk látni, hogy Boáznak ezt az imáját Ruthért Isten meg is hallgatja, csak Boáz nem biztos, hogy tudatában volt annak, hogy majd Isten pontosan őt fogja használni eszközül, hogy ilyen hatalmas jutalomhoz juttassa Ruthot. Aztán olvassuk a 13-as versben, hogy mit válaszolt erre Ruth. Találja kedvességet a te szemeid előtt, Uram, mert megvigasztaltál engem, és mert a te szolgálódnak szívéhez szólítottál, holott én nem vagyok a te szolgáló leányait közül. Ruth teljesen hálás volt ezért a kedves fogadtatásért, meg azért az áldásért, amit Boáz mondott neki. És látjuk azt, hogy hálát adott, hogy egyáltalán ott dolgozhatott a szolgálók között, bár ő teljesen idegen volt. Fel kell ismernünk azt, hogy Boáz nem csak azt mondja, hogy na majd, hogyha az aratóim learatták a mezőt, majd utána akkor jöhet szedegetni, hanem azt mondja, hogy ott szedegethetsz az aratókkal együtt. A tallózók azok mindig azután jöttek, miután az aratásnak vége volt. De Boáz engedélyt adott Rútnak, hogy ott szedegessen, miközben az aratók dolgoztak. És ezzel első helyre rakta Rútot, esélyt sem adva más szedegetőknek, mert Rút elég szorgalmas volt, de biztosított neki egy hatalmas kegyelmi teret, amiben nyugodtan szedegethetett Isten áldásaiból. És hát Rút ezért végtelenül hálás volt, és látjuk azt, hogy kezdi felismerni, hogy majdnem olyan helyzetben van ő, mint Boáznak a szolgálói. A 14-es versben olvassuk, hogy elérkezett az evés ideje, és akkor szólt neki Boáz, hogy gyere ide, és egyél a kenyérből, és mássd be a te falatodat az ecetes lébe. És ő leült az aratók mellé, és pergált gabonát nyújtott neki, s evett, s jól lakott, sőt, még hagyott is. Hát, ez sincs megírva a 3 Mózes 19-ben, hogy hív meg ebédelni az árvát, a nyomorultat, az özvegyet és az idegent, de Boáznak a szívében különleges helyet foglal el Rút, és azt mondja, hogy gyere az én asztalomhoz. Látjuk, hogy nem kettesben vonultak el romantikus gyertyafényes vacsorára, hanem ott minden szolgálóval együtt azt mondta, hogy gyere és mártsál a tálba velem együtt, és ha ismerjük az akkori keleti szokásokat, még most is nagyon fontos jelentősége van annak, hogyha egy tálba mártják a kenyeret, amit ugyanabból a kenyérből törnek, ezzel az egységet fejezik ki, hogy egyek vagyunk. Azt az egy kenyeret körbeadták, mindenki tört, abba az egy tálba mártott, hogy csöpögött a nyáluk oda-vissza, ezzel az egységet teljesen kifejezték, és ez mai napig is nagyon fontos, és egy nagyon bensőséges kapcsot jelent. És látjuk, hogy Rút is helyet kap, nem Boáz ölébe ül, nem Boáz mellé, hanem az aratók mellé ül. És lehet, hogy Boáz meg akarta figyelni Rútot, hogy na mit is fog tenni ebben a helyzetben, és látjuk, hogy Rút megint úgymond jól vizsgázik, mert jól lakott, de még hagyott is, nem evett addig, amíg minden ellen tűnt az asztalról, hanem mértékletes is volt, és jól lakott, és hagyott is. Aztán felállt, hogy szedegessen, és Boáz megparancsolta az ő szolgáinak, mondva, hogy a kévék között is hadd szedegessen, meg ne pirongassátok őt. Sőt, húzogassatok ki neki a kévékből is, és hagyogassatok el, hogy szedje fel, és meg ne dorgáljátok őt. Boáz, miután ugye Rút befejezte az étkezést, felállt, és egyből elment szedegetni, szorgalmas leányzó létére, és Boáz meghagyta a szolgáknak, hogy most már engedjétek, hogy a kévék között is hagy szedegessen, sőt, a kévékből szedjetek ki már learatott búzát, és hagyjátok ott azt is, hagy szedje fel azt is. És így el tudom képzelni Rútot, ahogyan látja a szolgálókat, hogy húzzák ki a kévékből a kalászokat, és rohan oda, hogy hát ezt elhagytátok, és akkor a szolgáknak meg azt kellett mondani, hogy sajnáljuk, ezt mi nem vehetjük föl, azt mondja a törvény, hogy ami ott maradt, azt nem mehetünk felszedni, neked kell felszedni, neked kell azt élvezni, és látjuk, hogy Boáz már messze túlment a törvény általi követeléseken, ilyen nagy kegyelembe részesíti Rútot. És még arra is felhívja a figyelmüket, hogy egyáltalán ne bántsák ezt a lányt. Ez egy olyan kegyelem volt, amit el sem képzelt volna Rút soha, és senki más nem képzelt volna el. És Istennek is ilyen a kegyelme, hogy így ránk bocsátja az ő áldásait, az ő kegyelmét, és nem csak azt engedi, hogy valahol ott sarokba az aratás után úgy elcsipegessünk, és úgy túléljük a mindennapokat, hanem azt szeretné, hogy így jöjjünk, és az aratás közepén, ahol az ő kenyere készül, onnan vegyünk, és együnk, és lakjunk jól, és bővölködjünk abban. Ilyen nagy Istennek a kegyelme. Nézzük meg, hogy Rút mit csinált. erre. Azt mondja, hogy és ő szedegetett a mezőn mindestig. Ez egy nagyon fontos kis mondat. Ruth nem ült le, és nem mondta azt, hogy na hát, ekkora kegyelemre számítani se számítottam volna. Ilyen kegyelemről még soha senki nem hallott. Szuper, minden az enyém, még a kévékből is kidobálják a kalászokat. Majd visszajövök este, amikor szépen lehűl az idő, és majd akkor összeszedek mindent. Vagy majd hívom Naomit, hogy szedje össze, és akkor lesz nekünk sok. Hanem látjuk, hogy Boáznak a kegyelme arra indítja Ruthot, hogy még szorgalmasabban menjen, és még inkább dolgozzon, és még többet és többet szedjen, és még többet gyűjtsön. És hasonló ez az Isten irántunk való kegyelmével is, hogy Isten kegyelme nem arra kell, hogy indítson bennünket, hogy hát akkor nem csinálunk semmit, mert Isten kegyelmes, és így is úgy is minden a miénk, akkor nem mindegy, hanem inkább az kellene, hogy ott legyen a szívünkben, ami Ruth szívébe is ott volt, hogy Uram, milyen nagy a te kegyelmed, többet szeretnék belőle, még többet és többet. És látjuk, hogy Ruthnak meg kellett dolgozni ezért, és nekünk is nagyon sokszor Istennek a kegyelmét, Istennek az áldásait úgy kell összegyűjtenünk. Az egyik barátom szokta mindig azt mondani, hogy Istennek az igéje az nem nyílik meg azok előtt, akik lusták. Azt ásni kell, azt fel kell törni, azt meg kell találni, azt meg kell rágni, azt meg kell emészteni, és igenis munka van abban, hogy Isten kegyelmét megtaláljuk az ő igéjében. És nem csak ott van munka, hanem hogy megtaláljuk Isten kegyelmét az élethelyzeteinkben, amiben kerülünk, a nehézségeinkben, amiben vagyunk, a balesetekben, a veszélyekben, a fenyítésekben. Mind-mind munkába kerül, hogy Isten kegyelmét meglássuk. Van, amikor nyilvánvaló Isten kegyelme és nem sok munkába telik megtalálni, mint ahogy Ruth látta, hogy kihúzzák a kévét és leteszik a földre, hát ezen nem kellett sokat gondolkoznia, hogy ez vajon kegyeleme vagy sem. De Isten arra hív bennünket, hogy a kegyelme az legyen egy indító erő, ami minket arra vezet, arra indít, hogy még többet és többet vegyünk magunkhoz abból. Igen, és a 17-es versben, ha folytatjuk, azt olvassuk, hogy estig szedegetett, és utána kicsépelte azt, amit szedegetett, és lett abból egy efa árpa. Látjuk, hogy a hosszú nap végén Ruth kora reggeltől kezdve folyamatosan szedeget, egy picit pihen a házban, egy picit leül enni, de egyből feláll és megy, dolgozik szorgalmasan tovább. De amikor eljön az este, akkor se ül le és pihen le, hanem még ki is csépeli azt, amit összeszedegetett, és egy efa árpa le. Hát ez az egy efa, ez 22 litert jelent, hogy körülbelül 15 kiló árpát szedegetett össze, ami Ruthnak és Naominak legalább 10-15 napra elegendő étel volt. Egy napi munka árával megkereste 10-15 napnak a betevőjét. És olvasjuk, hogy felvette és bement a városban, Napa asszonya látta, amit ő szedegetett. Azután elővette és odaadta neki, amit meghagyott, minek után jól lakott, és mondta neki az ő Napa asszonya, hogy hol szedegettél ma és hol munkálkodtál, áldott legyen, aki rád tekintett. Látjuk azt, hogy amikor hazaér, akkor étellel kínálja Naomit, és Naominak felderül a tekintete abból a keserűségből, amiben eddig volt. Láttuk az egyes fejezet végén, hogy keserűen, üresen, fájdalmasan tért vissza. Azt kérte a néptől, hogy ne is hívják Naominak őt, mert az azt jelenti, hogy öröm, és hát benne semmi öröm nincsen. Kérte, hogy inkább keserűnek hívják. De látjuk azt, hogy itt felvidul a szíve, és látja, hogy mennyit szedett össze Ruth aznap, és nem azt mondta, hogy hú, Ruth, milyen ügyes asszony vagy te, milyen szorgalmas és milyen dicséretre méltó, hanem az első kérdése az, hogy hol szedegettél ma. Annyira nyilvánvaló volt neki, hogy ezt Ruth magától biztos, hogy nem tudta összeszedni akkor se, hogyha egész nap dolgozott. És látjuk is azt, hogy ennyit tényleg nem szedhetett volna össze Ruth,
csak úgy, hogy dobálják oda elé a kalászokat, hogy ezt is vedd még föl, meg ezt is vedd még föl, és Ruth szedte a kalászokat, és annyi mindent begyűjtött, hogy amikor megosztotta azt Naomival, Naomi csak elcsodálkozott, hogy honnan ez a sok jó, milyen áldott az, aki így befogadott téged. Hasonló ez Istennek a kegyelmével is, hogy Isten olyan sok mindennel megállt bennünket, és hogyha megdolgozunk, összegyűjtjük az ő kegyelmi áldásait, és azt megosztjuk másokkal, akkor mások számára is nyilvánvaló lesz az, hogy ezeket magunktól sehonnan nem tudtuk összeszedni. Itt kell, hogy valahonnan, máshonnan származzon az a sok áldás és kegyelem, ami az életünkben van. És akkor azt olvassuk a 19-es versben, hogy akkor Ruth elbeszélte Naominak, hogy kinél munkálkodott, és mondta, hogy annak a férfiúnak a neve, akinél ma munkálkodtam, Boáz. Ennyit tartott lényegesnek az író, hogy Ruth meséjéből csak ennyit jegyezzem föl, hogy annak neve, akinél munkálkodtam, pedig Boáz. És biztosan Ruth elmondta, hogy mint történtek a dolgok, meg hogy milyen hatalmas kegyelmi lépések voltak lépésről lépésre, és teljesen elcsodálkozott Naomi, de ennyit jegyeztek föl. És arra emlékeztet ez engem, hogy bármi is történik így az életünkben, Isten bárhogy is vezeti a napjainkat, az utunkat, egy nagyon fontos mondat kell, hogy ott legyen a szívünkben mindig, hogy annak neve, akinek a mai nap éltem, az Jézus Krisztus. És hogy ez a legfontosabb, ez a legösszefoglalóbb dolog Isten kegyelméről, hogy Jézus Krisztus a neve annak a férfinak, akinek a mai nap éltem, akinek a mai nap munkálkodtam. És milyen nehéz ezt mondani egy nap végén, akkor, hogyha nem Jézus Krisztusnak dolgozol, akkor csak ilyesmit mondhatsz, hogy ó, de jó lett volna ma is Krisztusnak dolgozni, meg milyen jó lett volna, ha ez hamarabb eszembe jut. Sok minden lehetne így mondani a nap végén, de Ruth úgy indult el, hogy ő Istennek szánta oda magát, és a nap végén is tudta, hogy a munkát azt hol végezte. Mondta Naomi az ő menyének, áldott legyen az Úrtól, aki nem vonta meg nagy irgalmasságát az élőktől és a megholtaktól. És Naomi mondta neki, közel valunk nekünk az a férfiú, a legközelebbi rokonaink közül való ő. És szólt a Moábita Ruth, még azt is mondta nekem, hogy menj mindenütt az én munkásaim után, amíg csak el nem végzik az egész aratásomat. És mondta Naomi Ruthnak, az ő menyének, jó édes lányom, hogy az ő szolgálóival jársz, és ne is találjanak téged más mezőn. És így járt ő mindenütt Boáz szolgálói után, szedegetve, míg az árpaaratás és a búzaaratás bevégződött, és az ő napa asszonyával lakott. Naomi teljesen ledöbben ezen, mikor meghallja, hogy Boáznál szedegetett Ruth, felcsillan az öröm a szívébe, a reménysugár. Itt van ez a két özvegy, aki teljesen reményvesztetten és üresen tért vissza Izraelbe, és most hirtelen hatalmas reménysugár ragyogott fel, mert Naomi megértette azt, hogy bizony Boáz egy közeli rokonuk, egy megváltói rokon, aki képes megváltani a családnak az örökségét. És tulajdonképpen azt látjuk, hogy Naomi látta, hogy ez nem csak nekik kegyelem, hanem a megholtaknak is kegyelem. Ugyanis, hogyha visszaemlékeztek a rokoni megváltóra, vagy a megváltó rokonra, akkor neki a feladata a törvény szerint az volt, hogy ha egy férfi meghalt, és az özvegye megmaradt gyermek nélkül, akkor a testvér el kellett, hogy vegye az özvegyet, azért, hogy szülessen gyerekük, és a gyerekük pedig a megholtnak a nevét kapta, a megholtnak az örökségét kapta, a megholtnak a kijáró részét kapta, és ezzel így fent maradt a meghaltnak a családja is. És ez a rokoni megváltó nem csak sógorként házasodhatott, hanem megválthatta az így módon elvesztett családi birtokokat, örökségeket. És Naominak ezért ragyogott fel a szeme, hiszen mindkét fia gyermek nélkül halt meg. Ha emlékeztek, Ruthnak a férje Mahlon volt, és 10 éven keresztül úgy éltek házasságban, hogy nem született gyerekük, 10 éven keresztül Ruth meddő volt, de Naominak felragyogott a remény a szívében, és azt mondta, hogy na, talán megvált téged Boáz, megváltja a családi örökséget, és talán fennmarad a családnak ez az ága, és az örökség sem veszlik el. És ezt látjuk, hogy tudomására hozza Ruthnak. Most nagyon fontos emlékeznünk arra, hogy a rokon megváltónak 3 feltételt kellett beteljesítenie. Az egyik az az volt, hogy közeli rokon legyen, tehát nem lehetett egy távoli rokon, hanem csak a közeli rokon lehetett megváltó rokon. Aztán nagyon fontos volt az, hogy ez a megváltó rokon meg is tudja váltani a megváltandó földterületet vagy családot, tehát kellett, hogy gazdag legyen azért, hogy tudjon fizetni érte, hogy meg tudja vásárolni az elveszített földet, vagy családot, vagy örökséget. És a harmadik feltétel pedig az volt, hogy kész legyen megvásárolni. Tehát nem volt elég az, hogy meg tudta váltani, hanem akarat is kellett hozzá, hogy igen, akarom megváltani. És ennek egy ellenpéldáját látjuk Júda egyik fiai között, Ónánnak a példájában, aki egyszerűen nem volt hajlandó megváltani a testvérének az özvegyét, Támát, meg itt is fogjuk látni, hogy valójában Boáz nem a legközelebbi rokon, Boáz előtt volt egy közelebbi rokon is, csak az a közelebbi rokon nem akarta vállalni azt a felelősséget, ami a megváltással járt. Pontosan akkor, amikor megtudta, hogy Ruthot is meg kell váltani, nem csak a földet. Amíg a földről volt szó, nagyon örült, hogy jó, remek, ő azt megváltja, és akkor fennmarad az örökség, de amikor meghallotta, hogy Ruth is van, és még őt is meg kellene váltani, akkor azt mondta, hogy á, szó se lehet róla, én őt nem váltom meg, és akkor lépett be Boáz a képben. De milyen nagy előképe Boáz így Jézus Krisztusnak, aki a mi közeli megváltunk, aki a mi rokon megváltunk, és ezért látjuk azt, hogy milyen fontos volt, hogy Krisztus emberi testhez hasonlatos formába jöjjön el a földre, emberré kellett, hogy legyen ahhoz, hogy meg tudjon jogosan váltani minket. A jogalapot azt képezi a megváltásnak, hogy a rokonunk legyen, és azzal, hogy ő emberként itt élt közöttünk, ő jogosultá vált arra, hogy megváltson minket. Aztán a második feltételt is Krisztus teljesítette be, nevezetesen azt, hogy ő meg is tud váltani minket. Én akármennyire közeli rokonod lennék, nem tudnálak megváltani, mert én is bűnös vagyok. És még a saját elveszített örökségemet se tudom megváltani, nemhogy a tiedet. Viszont Krisztus gazdag. Gazdag volt, és most is gazdag, mert ő bűn nélkül élt. Úgyhogy ő meg tudta vásárolni azt, ami elveszett a mi életünkből. Meg tudott halni a bűneinkből, és meg tudta vásárolni a mi életünket, mert ő gazdag volt. És nem csak képes volt megvásárolni, hanem meg is vásárolta, mert meg akart váltani minket. Vissza akarta vásárolni rokon megváltóként azt, ami elveszett, és ő szeretetből jött, és úgy döntött, hogy vállalja azt a felelősséget, ami ezzel jár. A kereszt halált vállalta azért, hogy ezt megtegye. Ilyen felelősség teljesen váltott meg minket. És látjuk, hogy Boáz ennek egy előképe, Krisztusnak egy előképe, és Naomi szívébe csak úgy ragyog a reménység, hogy hát, ha ő a nagy ő. És akkor Ruthnak eszébe jutott valami, hogy ja, hogyha Boáz a közeli megváltunk, akkor még azt is elmondom, hogy azt mondta, hogy menjek a munkásai után. Itt szó szerint azt mondja, hogy a szolgáló leányaim után Boáz meg akarta őrizni Ruthot, és belehelyezte asszonyoknak a közösségébe, és azt mondta, hogy legyél velük, járjál velük, az én mezőmön szedeges, máshova ne menj. Aztán azt is látjuk, hogy nem csak azt mondta, hogy egy nap gyere elszedegetni, hanem egész aratás időszakára engedélyt adott neki. És képzeljük el Ruthot, aki ugyanúgy szedeget, mint az összes többi szolgáló. Praktikusan neki még vágnia se kell semmit, mert levágják, és oda dobják elé, neki csak fel kell venni. ő ugyanannyit gyűjtögethet, mint a többiek, csak a többieknek többet kell dolgozni, és nem vihetik haza, amit gyűjtenek. Ruth meg csak felveszi, amit oda tesznek elé, és hazaviheti. Ilyen nagy kegyelembe részesül több héten keresztül, mert nem csak az árpaaratás, hanem a búzaaratás időszakára is vonatkozott ez a kegyelem. És ott olvasjuk az utolsó versben, hogy Ruth így ment szolgáló leányaival, Boáznak együtt volt velük azon a mezőn, és csak gyűjtötte az árpát, illetve a búzát, és ott lakott Naomiban. Ez több hétig tartott. Ezt érdemes megjegyezni, mert általában olvassuk a harmadik fejezetet a második fejezet után, nagyon helyesen, és azt gondoljuk, hogy hú, hogy felpörögtek az események, Boáz kimegy, egyik nap látja Ruthot, ad neki enni, meg kalászokat, másik nap már odabújik Ruth a takarója alá, és hogy fú, milyen gyorsan mennek a dolgok, harmadik nap meg megváltja. Nem, itt egy hosszabb időszak eltelt, tehát itt 7-8 hét telt el, amíg Ruth csak ment és csinálta azt, amit Isten kegyelemből rábízott, és Isten kegyelme csak még jobban motiválta őt, hogy menjen és szorgalmasan gyűjtse azokat az áldásokat, amiket Isten ráárasztott. És még ilyenkor se Ruth, se Naomi nem tudták, hogy mi fog történni. Nem tudták azt, hogy mi lesz az aratás után. Hogy az egy dolog, hogy addig volt mit enniük, meg kicsit félretehettek, de mi lesz utána? Boáz nem tett ígéretet, hogy majd megváltja Ruthot. Ruthnak erről fogalma se volt, Naomi csak úgy remélte, tehát így nem tudják ők sem, hogy mi történik, de mégis élték az életüket Isten kegyelméből úgy, ahogyan Isten vezette őket, és várta, és együtt éltek, és Ruth így gondoskodott Naomiról, és természetesen Istennek a kegyelmét látjuk így az ő életükben, de ott van az a gondolat, hogy vajon mi lesz az özvegyekkel ezután. Úgyhogy majd erről fogunk tovább olvasni a hármas fejezetben, és meg fogjuk látni azt, hogy mennyire istenfélő módon kéri meg Ruth Boázt, hogy váltsa meg őt, váltsa meg a családot, mennyire istenfélő módon váltja meg Boáz majd ezt a családot, és rendezi Isten a helyzetüket, és látjuk kibontakozni Istennek azt a tervét Ruthban, amit a legelejétől fogva ő eltervezett. Nevezetesen azt, hogy őt arra akarta használni, hogy Dávidnak a dédmamája legyen, hogy majd Jézus Krisztusnak a felszálló rokona legyen. Ez volt a terve Ruthtal, és az egész szerelmi történet, meg az egész gondviselés és kegyelem így ebben az irányban munkálkodott Ruthnak az életében. Ezt fogjuk látni, majd tovább folytatódni. Imádkozzunk. Uram, köszönjük a te végtelen kegyelmedet, amivel vagy irántunk. És köszönjük, Uram, azt a szerelmet, amit érzel irántunk. Köszönjük, hogy szerelemből megváltottál minket. Kegyelemből, Uram, nem érdemelnénk meg. Ismerjük magunkat, tudjuk, hogy honnan jövünk, bár ezt sokszor elfelejtjük. Köszönjük, hogy te mégis emlékszel erről, és sohasem döbbentünk meg, Uram, az életünkkel, a viselkedésünkkel. És köszönjük, hogy a te kegyelmed az végtelen, Uram, és hogy te sokkal többet adsz, mint a bűneinknek a bocsánatát, hanem minden gyermeki áldásodat ránk árasztod, Uram, a gyermekeidként élhetünk. Köszönjük, Uram, hogy nem szolgálóidként élhetünk, hanem mint gyermekeid. Uram, csak ez a végtelen kegyelem arra motivál minket, arra indít minket, hogy munkálkodjunk te neked, hogy várjunk rád, hogy hűségesen, szelíd, csendes lélekkel tegyük azt, amire indítasz minket. Uram, alig várjuk azt a pillanatot, amikor visszatérsz és magadhoz fogadsz minket. Csak kérünk téged, Uram, taníts bennünket meglátni a te kegyelmedet. Adj, Uram, olyan odaszánást és eltökéltséget a szívünkben, mint Ruthnak volt. Add, Uram, hogy a legkeményebb körülmények között is, és a legreménytelenebb jövő mellett is tudjunk hozzád ragaszkodni, és tudjunk hozzád a kegyelem alapján jönni, nem jogainkat követelve. Uram, szükségünk van arra, hogy viselj gondot rólunk, és úgy, ahogy Ruth, Uram, elfogadta ezt a gondviselést, mi is így szeretnénk fogadni azt minden egyes reggel, Uram, és szeretnénk bővölködni abban. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, hagyd tudjunk alázatos szívvel
lenni te előtted, és alázatos szívvel munkálkodni neked, Uram. Kérlek, formáld bennünk az engedelmességet, a mértékletességet, a hálát. És Uram, ad, hogy így nap mint nap tudjunk rácsodálkozni a te kegyelmednek a csodájára, a te kegyelmednek a nagyságára. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és visszajössz értünk egy nap. És Uram, kérünk téged, tegyél bennünket olyan gyülekezetté, olyan közösséggé, akik ragaszkodnak te hozzád ebben a sötét világban, ragaszkodnak hozzád az életünk minden területén, így a magánéletünkben, az ismerkedésünkben, a munkánkban, a főnökeinkkel való kapcsolatban. Uram, csak kérünk téged, hogy formálj minket, és taníts minket felelősség teljesen, istenfélő módon élni ebben a gonosz nemzetségben. És Uram, légy kegyelmes, légy türelmes, és terjeszt ki a te kegyelmedet, Uram. Főleg azokra, akik ismernek téged, hogy megismerjék a te kegyelmednek még nagyobb mélységeit. És Uram, hadd ismerjék meg a te kegyelmedet azok is, akik nem ismernek. Olyan szánalomra méltóak, Uram, akik nem ismernek téged, és egykor mi is ugyanilyenek voltunk. Ha te kegyelmed nem lett volna, ha te nem vittél volna magadhoz bennünket, akkor most sehol sem lennénk. Uram, így kérünk, hogy a te szent lelked által, a te ismeretlen szolgálód által csak menj és hívj embereket magadhoz. Nyisd meg a szemeket, Uram, hogy meglássák a te végtelen kegyelmedet, azt, hogy hol van az életnek a forrása. Csak vonj közel magadhoz, Uram, minket és sokakat, Uram. Vágyunk a te közelségedre, arra biztonságra és gondviselésre, amit csak te tudsz megadni. Arra az ételre és arra az italra, amit egyedül csak te tudsz megadni. Csak kérünk téged, szólj hozzánk és formálj minket. A te fiad nevébe kérünk. Amen. Amen. Isten áldjon mindannyiunkat.